kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet! A mai vasárnapnak a levélbeli igéjét olvasom. Pál apostol első korintusi leveléből a 12. fejezet végétől a 13. fejezet végéig így szól hozzá. Ezt írja Pál apostol a gyülekezetnek. Törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra. Ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár profétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy éreztem, mint gyermek. Úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk. Akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem. Akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet. E három. Ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. Urunk, szentelj meg minket igéddel. Igéd igazság. Amen. Kedves testvérek, mivel Pál apostol a gyülekezetnek a szeretetről ír magasztaló szavakat, ő mindent leír, mi viszont figyeljünk az ő útjára, hogy úgy mondjuk, ha szabad ilyet mondani, a fejlődésére, és figyeljünk arra, hogy hogyan láthatjuk meg az igazi értéket a dolgokban, és hogyan találhatjuk meg azt a szeretetet, amiről ír. Szóval erről próbálok egy kicsit gondolkodni most a testvérekkel, ha megnyitják a szívüket, fülüket ezelőtt a dolog előtt. Kezdjük a padlással, mármint a Padlás című darabbal. Ez a darab úgy kezdődik, hogy felvonulnak a szellemek ott a padláson. Többek között jön a kölyök, aki annak idején a mesében belekiabálta a néptömegbe, amit a megbélyegzéstől való félelem miatt a sokaságból senki sem mert kimondani, mesztelen a király. A padlás, a darab szerint, ahogy jön ez a szellem, a kölyök, a darab szerint a történet folytatása az volt, hogy őt, ezt a kölyköt halálra ítélték, és a hóhér, akinek ki kellett volna végeznie, megesett rajta a szíve, és megpróbálta megmenteni, de menekülés közben mind a kettőjüket megölték. Így halt meg a kölyök. Most erről, meg a mai igékről nekem eszembe jutott egy másik lehetséges folytatás. Ugye, mivel az eredeti mű az a mese, a meztelen királyról, és erről a kisfiúról, és az legjobb tudomásom szerint csak addig tart, hogy a kisfiú kimondja, hogy meztelen a király, és a későbbi alkotás, a padlás bátorkodik folytatni képzeletben ezt a történetet. Ezért érzem magam méltatlanul, bár de feljogosítva, hogy egy másik lehetséges folytatás az eredeti műhöz, a meséhez gondolja. Ezen induljunk el egy kicsit. Most képzeljük azt, hogy a kölyök meg a hóhér mondjuk megmenekültek. Felnőtt a kisfiú. Lett belőle fölnőtt. És egy napon rájött, hogy ki volt ő annak idején, és kivé lett, amikor felnőtt. És a naplójában ekkor ezt a szomorú mondatot írta le a kölyök, aki felnőtté lett. Amikor gyermek voltam, úgy éltem, mint gyermek. Úgy gondolkoztam, mint gyermek. Úgy éreztem, mint gyermek. Azután férfivá lettem, és elhagytam a gyermeki dolgokat. Most tükör által homályosan látok. Eddig a képzeletbeli napló részlet. Ha érzik a testvérek, amit le akart írni ez a felnőtt élet kölyök, akkor talán megérthették ebből a bejegyzésből, hogy ahogyan Jézus a gyermekeket példaként állítja a fölnőttek elé, úgy értelmezi át ez a napló bejegyzés Pál apostol szavait, lehet, hogy fordítottjára, de mivel nem ez a mondani valójának a lényegi része, ezért úgy érzem, most megtehetjük a többi megértése kedvéért. Szóval, amikor az ember elveszti a látását, a gyermeki látását, akkor bizonyos értelemben vakká lesz. És akkor csak nagyon homályosan, tükör által, vagyis egy bizonyos szögből és irányból és nézőpont szerint látja a dolgokat. És bizony a vakság a Bibliából nagyon jól tudjuk, Jézus szavaiból ravasz dolog. Mindjárt abból az esetből, amit az evangéliumból hallottunk, kiderül ez a ravassága a vakságnak. Mert ott vannak többen, ott van a jerikói koldus, aki az őt leintő, csitítgató emberek ellenére égtelenül kiabált. És bizony az ő története azzal végződött, hogy látónak bizonyult. És ő mellé helyezi az evangélium, látszólag semmi köze a történethez, de mégis ott van mellette, együtt adták ide számunkra ősidőktől fogva ezt a két mozzanatot, hogy együtt lássuk. Ott vannak a tanítványok, Jézus tanítványai, a valaha élt összes ember közül azok, a kevesek, akik mindenkinél jobban ismerhették, többet láthatták, hallhatták közelről, igaziból Jézus Krisztust. Ott vannak, és róluk pedig azt írja, hogy vakon és süketen mentek el Jézus legfontosabb szavai mellett. Szóval a vakság ravasz dolog. És azóta is, mindazok, akik nem az Úr félelmében járnak, nem őt hívják segítségül, az ő mérlegén vaknak bizonyulnak. Minden bölcsességükkel, áldozatkészségükkel és hatásosságukkal együtt. Itt van ez az ige Pál apostoltól, a szeretett himnusz. Talán a legismertebb ige a Bibliában. Olyanok is ismerik, úgy gondolom, akik más részeket a Bibliából nem. És ezt az igét mindannyian nagyon szeretjük. Mindannyiunknak a szíve csücske. De miért is szeretjük? Miért a szívünk csücske ez az ige? Azzal kezdi az apostol ezt a himnuszt, hogy bármilyen ember feletti csúcsokra érek is el, semmi vagyok. Mit szeretek ebben? Hogy ezt mondja. Aztán, jó, tovább lépünk. Olyan dolgokat ír le a szeretetről, ami mindannyiunk számára teljesen nyilvánvaló, hogy nem sikerül. Mert még a legszentimentálisabb perceimben is megbántom a szerelmemet. Akaratlanul is, vagy a bennem levő másféle indulatok miatt. Mit is szeretünk benne? Hogy ezt ki mondja? Úgy gondolom, csak két okból lehet kedves ez az ige. Két okka lehet annak, hogy szeretjük Pál apostol szeretett himnuszát. Az egyik ok az lehet, hogy olyan vak vagyok, hogy egyszerűen ráhúzom a többiekre a tanulságát. Hogy bizony, ha ti ilyenek lennétek, ha így szeretnétek, ha nem bántanátok engem, szegény áldozatot ennyire. Ha a szeretet az igazi lenne bennetek, akkor mennyivel jobb lenne? Ez az egyik ok lehet, amiért kedves lehetne a számunkra ez az ige. Szerintem többségünk nem így van ezzel, reménység szerint. Marad a másik ok, hogy ez egy ízesítés nélküli, keserű gyógyszerhez hasonlít. És belenyúlva a szívünkbe, odafordít bennünket, szívvel, lélekkel, odafordít a szeretethez, Jézus Krisztushoz, mint a menekülésnek az útjához. Hogy azt kiáltsuk, Dávid, fia, könyörülj rajta. És annyira odafordítja, meg annyira a szívünkbe mar ez az ige, hogy a énünkbe levő sok felsőbb rendűséggel, akik megpróbálnak minket csitítani, elnémítani, hogy ugyan hagyjad már a mester, annak ellenére csak kiáltjuk, hogy Dávid, fia, könyörülj rajta. A vakságnak és a látásnak valahol itt van a választópontja. Ezen a helyen. A felnőtt korára vakká lett kölyök, egy napon visszakapta a látását. A damaszkuszi úton történt, hogy elsötétült előtte a világ. És meglátta azt, aki a szeretet. És ettől kezdve őt hívta segítségül. Nem törődve semmiféle csitítással és üldöztetéssel, hanem őt hirdette. És tudta, hogy a szeretet az nem süllyedt el a vakságunknak a mocsarában semmiképpen sem, hanem él és uralkodik örökkön örökké. Imádkozzunk. Dávid fia, könyörülj rajtam. Amen.